Sziasztok! Belső Zoltán vagyok. Ez itt a Számítógép Architektúrák tárgy online előadása. Mai témánk a lokalitás tudatos programozás. Ez a videó a BME Mérnök Informatikus BSC képzésének a tananyaga. Személyes használatra bárki szabadon megnézheti és birtokolhatja. A BME villamosmérnöki és informatikai karán kívüli képzésekben csak a kar engedélyével lehet felhasználni. A korábbi előadásokon megtanultuk a számítógépeinkben használt tárhierarchia felépítését. Ebben a tárhierarchiában legalul a virtuális tár található, amelynek egy része az éppen használt részhalmaza található az operatív memóriában, az operatív memóriának az aktuálisan használt apró szelete megtalálható a cache memóriában, és végül a tárhierarchia csúcsán a processzorban lévő regiszterek találhatóak. Azt is megtanultuk, hogy ahogy a tárhierarchiában fölfelé haladunk, egyre gyorsabb, azonban egyre kisebb méretű memóriár technológiákat találunk. Felmerül a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt a tudást hasznosítani a gyakorlati életben a programozásunk során. Hogyan lehet lassú programot írni? Hát alapvetően úgy, hogy össze-vissza címezgetünk a memóriában. Mi lesz ennek az eredménye? Hát például, hogyha egy memória címzés egy cache blokk méretnél távolabbi adatot címez meg, mint az előző, az cache hibát okoz. Hogyha újra egy random, valami távoli címet címezünk meg, az újra cache hibát okoz. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy felhívjam a figyelmet, hogy ez a kifejezés cache hiba, TLB hiba, laphiba nagyon félrevezető. Nem arról van szó, hogy valamiféle hiba keletkezik, az angol száz kifejezés egyébként némileg jobb, cache missnek nevezik, azaz, hogy a cache-ben nem találat. Ilyenkor csak annyiról van szó, hogyha cache hiba van, akkor előbb meg kell várni, míg a memóriából betöltődik a cache-be az adott cache blokk, és csak utána tud a program futása folytatódni. Hogyha elég távolra címezünk a memóriában, akkor nem ugyanarra a memória lapra hivatkozunk, mint a megelőző címzés, akkor újabb címfordításra lesz szükség, ami egy másik TLB bejegyzést igényel, úgyhogy van rá jelentős esély, hogy TLB hiba keletkezik. Hogyha elég sok memóriát hivatkozunk meg össze-vissza, akkor egy idő után már nem fog beférni a központi tárba az általunk hivatkozott memóriatartalom, és akkor már laphibával is számolnunk kell, ami ugye azt jelenti, hogy az operációs rendszernek fel kell függeszteni az adott processz futását, a diszkről be kell olvasni a keresett lapot, és csak utána, amikor az ütemező újra sorra keríti, akkor fog folytatódni a program futása. De már alapvetően a központi tárban is, hogyha össze-vissza címezgetünk, az azt jelenti, hogy a DRAM-ban, a dinamikus RAM-ban különböző sorokra hivatkozunk, azaz sok sort kell nyitva tartani, illetve bezárni és újra kinyitni, ez szintén lassulást jelent a programunk szempontjából. Hogyan lehet gyors programot írni? Hát úgy, hogy megpróbálunk a tárhierarchia keze alá logozni. A tárhierarchiában abból a feltételezésből indultunk ki, hogy a programjaink térben és időben lokális viselkedést mutatnak. Tehát azzal tudunk a tárhierarchia keze alá dolgozni, hogyha ráerősítünk erre a térbeni és időbeni lokalitásra. Első kérdés, megéri-e ezzel egyáltalán foglalkozni? És hogyha az első kérdésre esetleg igen a válasz, akkor föltehetjük a kérdést, hogy mit tehetünk ezért C programozóként, anélkül, hogy lemennénk az assembly szintig a programozásban. A mérnökember úgy működik, hogy először mér valamit, utána a mérési eredményeken elgondolkodik, és csak utána von le következtetéseket. Próbáljunk meg hát mi is mérni valamit. De mit mérjünk? Próbáljuk meg mérni az időbeli lokalitás hatását. Mit jelent az időbeli lokalitás? Azt jelenti, hogy a programunk újra és újra ugyanarra a memóriarekeszre hivatkozik. Tehát próbáljuk meg megmérni, mennyit számít az a program futás idejében, ha a program hamar visszatér ugyanarra a memóriarekeszre. Mérhetjük a térbeli lokalitás hatását. Mit jelent a térbeli lokalitás? Azt jelenti, hogy ha a programunk meghivatkozott egy memóriarekeszt, akkor valószínűleg a hozzá közeli memóriarekeszeket is meg fogja hivatkozni. Tehát azt kéne nekünk megmérni, hogy mennyit jelent a program futásában az, hogyha a program memóriát szép sorban szabályosan járja be. Az időbeli lokalitás hatásának a mérésére azt tudjuk elkövetni, hogy megpróbálunk egy olyan programot írni, amely kifejezetten időben nem lokálisan viselkedik, azaz össze-vissza hivatkozik a memóriában. Hogy tudunk ilyet csinálni? Hát vegyünk egy nagy tömböt, és ennek a tömbnek az elemeit járjuk be teljesen random módon össze-vissza. De talán az egyik legegyszerűbb módszer az, hogyha a tömbelemek, azok maguk is pointerek, más tömbelemeire mutatnak, és ezek a pointerek mutogassanak össze-vissza. Az ábrán látható pointer lánc ugyan nem teljesen random matematikai értelemben, viszont elég össze-vissza ahhoz, hogy az algoritmusaink ne tudják kiszámítani a viselkedését, és mégis viszonylag könnyen egy algoritmussal generálható. Nézzük csak meg, mi történik. Ha mondjuk elindulunk a legelső elemről, átlépünk rajta, akkor valahol a tömb közepére jutunk, ahonnan a következő pointer visszafelé visz minket, aztán valahol előre, aztán megint valahol vissza. Hát ez teljesen össze-vissza bejárásnak tűnik. Próbáljunk meg egy programot írni, amelyik azt csinálja, hogy veszi a tömb egy elemét, abban talál egy pointer, veszi a pointer által mutatott elemet, abban talál egy pointer, és így szépen megy végig a láncon. Ez egy egyszerű ciklust jelent. A ciklusban szépen megyünk sorba az egyes pointerek által mutatott elemeken. Hogyha ezt naív módon írnánk le, azaz a ciklus magjában egyedül egyszer utasítás állna, a P egyenlő csillag P C kód, amelyik hát a legtöbb architektúrán egyetlen gépi utasításra fordul le, akkor a programunk végrehajtásának az idejét nagyrészt nem a memória hivatkozás feloldása, hanem a ciklus iterációja, az abban lévő ciklusszámláló csökkentés vagy növelés, illetve a feltételes ugrás vissza a ciklus elejére tenné ki. Ezzel gyakorlatilag meghamisítanánk a mérésünket. Ezzel úgy tudunk védekezni, hogy a ciklus magját kifejtjük, azaz a ciklus magjában lévő utasítást, tehát az ábránkon leírjuk 100-szor egymás után, és így a ciklusnak 100-szor annyi iterációt elegendő csak tennie. Ezzel elérhetjük, hogy a program mérése során a memória hivatkozások domináljanak, és leamortizáljuk a ciklus szervezésnek a járulékos költségét. Lássuk a mérési eredményeket. Amit csináltunk, az az, hogy a kiválasztott 4 architektúránkon az Intel Core i7-esnek egy változatán, egy Pentium 4-es processzoron, a viszonylag régi Raspberry Pi 1-esnek az ARM processzorán, és egy ennél valamivel modernebb Rockchip ARM processzoron lefuttattuk a fenti programot különböző tömbméretek mellett. Mit várhatunk eredményül? Hát azt várhatjuk eredményül, hogy amíg a tömbmérete olyan kicsi, hogy befér az L1-kesbe, addig gyakorlatilag az elején, az első hivatkozásnál történik cache-hiba, minden egyes cache-blokk első hivatkozásánál, aztán soha többé a ciklus iterációja az lényegében a cache-ben lévő blokkokon forog végig. Amikor túllépjük az L1 cache-nek a méretét, akkor az fog történni, hogy minden lapot, minden egyes blokkot az L2 cache-ből kell behívni, ezért a program futásának a sebességét gyakorlatilag az L2 cache sebessége határozza meg. Ha az L2 cache méretéből is kilógunk, akkor az, ha van olyan egyáltalán az architektúrában, az L3 cache, és végül már a központi memória sebessége gyakorlatilag a TLB feloldások sebessége fogja meghatározni a program futását. És ezt az ábránkon gyönyörűen látjuk is, azaz, hogy az ábrán behatárolhatók a tárhierarchia szintjei. Látjuk, hogy kicsiny tömméretnél mindegyik architektúra viszonylag gyors viselkedést produkál, aztán van egy küszöbérték, ez architektúránként különböző küszöbérték, amikor belassul, aztán, hogyha egy újabb küszöböt túllépünk, például itt a kék vonalnál az Intel Core i7-es processzornál valahol 256 kilobajt magasságában, akkor egy ennél markánsabb, lassabb sebességet kapunk, és végül valahol 8 megabájt magasságában pedig egy újabb, lassabb sebességet kapunk. Felhívom a figyelmet arra, hogy az ábrán, a tengelyek, azok logaritmikus skálán vannak ábrázolva. Ez tehát azt jelenti, hogyha itt van az 1 nanoszekundumos elérési idő, itt pedig a 10 nanoszekundumos elérési idő, akkor egy ugyanakkora lépés fölfelé a függőleges tengelyen egy újabb 10 szereződést jelent az időben. Ez tehát azt jelenti, hogyha itt megnézzük a Kóri 7-es grafikonját, valamivel egy nanoszekundumnál lassabb az elérés, amíg az L1-kesből képes dolgozni. 32 kilobajt lehet valószínűleg az L1-kes mérete a Kóri 7-esben, és ezek után látunk egy 1-2-3-szoros lassulást a következő hierarchia lépéshez, az L3-kes, ami 256 kilobajt L2-kes túllépése után jut szóhoz. Az körülbelül 9 nanoszekundumos időt, tehát egy újabb háromszorozást jelent az időben, és a központi memória, ez több is, mint háromszorozódás ez a nagy lépés. Érdekesen lóg ki a többi közül a Pentium 4-es, amelyiknek az L1-kesen minden architektúrán, minden vizsgált architektúra közül a leggyorsabb, jóval nanoszekundum alatti elérési időket látunk, viszont kicsinke méretű, 8 kilobájt méretű mindösszesen. Ez az architekturális döntés, amit az Intel mérnökei meghoztak a Pentium 4-es tervezésénél, extrém kicsi méretű, azonban extrém gyors L1-kest építettek bele. Amikor túllépjük az L1-kesnek a méretét, akkor egy egészen brutális büntetést kapunk a nyakunkba, több mint 10-szeres lassulást érünk el, és amikor az L2-kes méretét is túllépjük, és már a központi tárhoz kell fordulni, hát ez nagyságrendileg 200-szoros lassulást jelent az L1-kes sebességéhez képest. Hasonlóképpen láthatjuk, hogy a Raspberry Pi 1-esnek a processzorában is az L1-kes sebessége még kielégítő, hiszen amikor ezt elkezdjük túllépni, akkor hirtelen belassul a rendszer. Ez a Raspberry Pi processzor, ez egy érdekes szerkezet, van ugyan benne L2-kes, azonban az csak a grafikus processzor használja, ezért amint túlléptük az L1-kes méretét, onnantól lényegében a memória sebességét mérjük. Azt is láthatjuk, hogy a ROG chipnek a Cortex A9-es processzor egy 32 kilobajt nagyságrendjébe első L1-kessel rendelkezik, nagyjából 256 kilobajt L2-kessel, és onnantól pedig a memória sebességét mérhetjük. Láthatjuk tehát, hogy az időbeli lokalitás hatása nagyon is számít. Egészen döbbenetes lassulásokat kapunk, hogyha túllépjük az adott cache-méretet. Ugye, ha túllépjük a cache-méretet, onnantól mondhatjuk, hogy azok a hivatkozások már időben nem lokálisak számunkra. Nézzük most a térbeli lokalitás hatásának a mérését. Csináljuk most azt, hogy a tömbelemeket szépen sorba egymás után mutató pointerekből alakítjuk ki. Ennek az lesz az eredménye, hogy szépen sorba egymás melletti rekeszekre hivatkozva járjuk be a tömbet. Azt várjuk, hogy ettől alacsonyabb lesz a késleltetés, ennek több oka is van. Először is csökken a cache hiba arány, hiszen ha egyszer egy memória rekeszt meghivatkoztunk, az bekerül a cache-be, és hogyha utána szépen ugyanennek a cache blokknak az elemei megyünk végig egymás után, akkor amíg a cache blokkon belül vagyunk, addig újabb cache hiba nem keletkezik. Ráadásul, hogyha a processzorunkban van egy ügyes prefetch algoritmus, és az képes megtanulni ezt a mi szép szabályos mintázatunk, bejárási mintázatunkat, akkor előre be tudja tölteni a következő cache blokkot, és akkor reményeink szerint már egyáltalán nem kell arra várnunk, hogy a cache hiba után betöltődjön a cache blokk. Ráadásul a TLB hiba arány csökkenésével is számolhatunk, hiszen mindaddig, amíg a sorbani bejárás során ugyanazon memória lapon lévő rekeszekre hivatkozunk, addig ugyanazt a tegyszem TLB bejegyzést használjuk a memória hivatkozás feloldásához, tehát hogyha ez a bejegyzés egyszer bekerült a TLB-be, akkor utána nem keletkezik TLB hiba egészen addig, amíg el nem érünk a lap határára. Ugye a TLB hibánál az történik, hogy akkor el kell mennünk a memóriában tárolt laptáblához, és azzal kell feloldanunk az adott memória hivatkozást, és utána bekerül a TLB-be a további ugyanezen lapra vonatkozó hivatkozások már gyorsak lesznek, nem keletkezik belőlük újabb TLB hiba. Lássuk a mérési eredményeket. Itt most a négy architektúrát külön ábrába vettük annak érdekében, hogy be lehessen rakni az ábrába a korábbi mérésünkben használt véletlen lánc mérési eredményét, és emellé-mellé tehessük a szabályos elemenként bejárt lánc mérését. Csináltunk egy harmadik mérést is, amelyikben a szabályosan járjuk ugyan be a tömbünket, de nem egyesével lépdelünk rajta, hanem egy cash blokknyi méretűt lépdelünk mindig. Ennek hatására mindig újabb és újabb cash blokkokra hivatkozunk, tehát az legelső szintű cashnek a hatását azt valamilyen szinten ezzel a módszerrel eliminálni tudjuk a rendszerből. Viszont, hogyha ügyes a prefetch algoritmusa az adott processzornak, akkor esetleg erre is rá tud tanulni, és továbbra is jó eredményeket kapunk. Láthatjuk például a Pentium 4-esnél, hogy az elemenkénti bejárás az gyakorlatilag végig majdnem ugyanolyan gyors. Hát a legvégén, amikor már nagyon nagy méretű tömbben dolgozunk, akkor már föllépnek hatások, a TLB hibák hatása az azért érződik a lassuláson, de ez a lassulás egyáltalán nem jelentős, gyakorlatilag végig egy gyors működést kapunk. Azonban, hogyha blokkonként, cache blokk méretű elemenként járjuk be a tömbünket, akkor gyors működést csak addig kapunk, amíg az egész tömbbe fér az L1 cache-be. Ez gyakorlatilag a véletlen bejárással azonos minőségű eredményt ad. Amint kilógunk az L1 cache méretéből, ugyanolyan lassú működést kapunk, mint a véletlen bejárásnál. Ezzel szemben a Core i7-es processzornál azt tapasztaljuk, hogy elég jó a prefetch algoritmusa, aminek az lesz az eredménye, hogy a cache blokkonkénti bejárás esetén sem lassul be jelentősen a program sebessége, hanem már előre betöltögeti azokat a cache blokkokat, amire majd később hivatkozni fogunk. A Raspberry Pi processzoránál ugyanazt tapasztaljuk, mint a Pentium 4-esnél. Ha cache blokkonként járjuk be a tömböt, akkor gyakorlatilag a random bejárással megegyező eredményeket kapunk, míg hogyha teljesen szabályosan, pointerenként egyenként lépdelünk, akkor egy ennél hát egy teljes nagyságrenddel gyorsabb működést tapasztalhatunk. Az ARM Cortex A9-nél a Pentium 4-hez hasonló eredményeket figyelhetünk meg, igen, ez egy viszonylag fejlett modern processzornak számít. Az ábráinkon itt-ott megfigyelhetünk ilyen fura, cikcakos viselkedést, akkor fölleugrál a mért idő. Ennek az okára többféle magyarázattal is előállhatunk, pontos, igazi, valós magyarázatot nehéz ráadni. Azonban azt tisztán kell látnunk, hogy egy multitaskos operációs rendszer alatt ilyen mérést végezni, ami pontosan megpróbálja megállapítani, hogy meddig fér be egy tömb a cache-be és mikor lóg ki abból, hát az nem lesz exakt eredmény. Az operációs rendszer maga is dolgozik, az is használja a cache-t, illetve hát más programok is futnak a rendszerünkben, néha azok bezavarhatnak a mérésünkbe. Úgyhogy némelyik ilyen mérési eredményünkben a cikcakozás látszik, megjelenik, máshol nem jelenik meg. Ha újra lefuttatjuk ugyanezeket a méréseket, akkor esetleg egy más mintázatot kapunk. Nem nagyon kell erre figyelmet fordítani, ami számunkra fontos az az, hogy milyen méretű cache méreteknél van az, hogy gyorsan fut a program, és van egy küszöbérték, ami adta után egy markánsabb lassulást láthatunk. Mi ebből a tanulság? Hát a tanulság az az, hogy igenis kifizetődő az, hogyha a tömbelemeinket sorban, időben és térben lokálisan járjuk be. Akár 40-80-szoros különbséget is tapasztalhatunk egy szabályos bejárással, egy random bejárással szemben. Tehát erre igenis érdemes figyelmet fordítani. Jó esélyt láthatunk arra, hogyha mérnökként ismerjük az architektúránk felépítését, és megpróbálunk a tárhierarchiának a keze alá dolgozni, akkor lényeges programgyorsulást érhetünk el. Na de mit tehet ezért a C programozó? A továbbiakban néhány olyan technikát, módszert fogunk megtekinteni, néhány példán keresztül, amelyet alkalmazhatunk különböző programozási mintázatainknak a tárhierarchia barát program szervezésére. Első példaként nézzük a ciklus egyesítést. Legyen ez az eredeti példaprogramunk. Hát, hogy ez a program pontosan mit csinál, inkább állatorvosi beteglónak tűnik, de azért ilyen programjaink előfordulnak. Van nekünk egy A tömbünk, nagy N elemű, ennek az A tömbnek az elemein elvégzünk valamiféle matematikai műveletet, és az eredményt egy B tömbben tároljuk. Utána ennek a B tömbnek az elemeit bejárva valamiféle számítást végzünk, például kiszámítjuk az elemeknek az összegét, végül egy újabb ciklussal az A és a B tömb elemeit összeadva egy harmadik, egy D tömbbe állítunk elő egy eredményt. Csinálhatnánk ezt másként is. Csinálhatnánk egyetlen ciklusban. Ugye figyeljük meg, hogy az eredeti programunkban az egyes ciklusok mindig csak az aktuális tömbölemre hivatkoznak, tehát hogyha ezt összevonjuk egy ciklusba, akkor egy teljesen azonos programot kapunk. Az algoritmus elmélet szerint ez a két program egymással tökéletesen egyenértékű. Esztétikai különbséget tehetünk, mondhatja valaki, hogy az egyik logikusabb felépítésű, vagy a másik számára jobban érthető, de a kimenetele a két programnak teljesen azonos. Azonban, ha megpróbáljuk megszámolni, hogy a cache viselkedése szempontjából hogyan működnek a programok, már eltérést fogunk tapasztalni. Próbáljuk meg először az eredeti programnak a cache hiba arányát kiszámítani. Az általunk használt legtöbb architektúrában a cache blokk mérete 64 byte, míg a double típusú adat 8 byte-ot foglal el, tehát ez egy nagyon is reális feltételezés, ha abból indulunk ki, hogy egy cache blokkba 8 darab double fér el. Tegyük fel, hogy a tömbjeink nagy N-nel jelölt mérete olyan nagy, hogy már egyetlen tömb sem fér el a cache memóriában. Az eredeti kód hivatkozásait tekintsük. Az első ciklus hivatkozik az A tömb elemeire, olvasásra, ezekre persze szépen sorba lineárisan bejárva hivatkozik, tehát feltételezhetjük, hogyha mondjuk az A0-as elemre egyszer hivatkozott, akkor az A0-as elemmel együtt az a tömbnek az első 8 eleme bekerül a cache memóriába. A következő cache hibát azt fogja okozni, amikor a 9. tömbelemre hivatkozik a program, ekkor keletkezik egy újabb cache hiba, de utána 8 tömbelemen keresztül megint csönd van. Tehát feltételezhetjük, hogy az A tömb nagy N darab memória hivatkozással összesen N per 8 cache hibát okoz. A B tömb elemeire írásra hivatkozik a program, de erre ugyanúgy igaz, hogy nagy N darab B elemre hivatkozunk, ezekre szépen lineárisan egymás után, tehát ez is nagy N per 8 hibát fog okozni. Tehát az első ciklus összesen kétszer nagy N memória hivatkozást tartalmaz, és ez kétszer nagy N per 8 cache hibát fog nekünk okozni. Nézzük a második ciklust. A második ciklus a B tömb elemeire hivatkozik, ez újabb nagy N memória hivatkozás. Azonban az a feltételezésünk, hogy az N mérete elegendően nagy, ez azt okozza számunkra, hogy mire a második ciklusunk hivatkozik a B tömb legelső elemére, addigra az első ciklus által valaha a cache-be betöltött B0-as elemet tartalmazó cache blokk már rég kiszorult a cache-ből, tehát ez a hivatkozás cache hibát fog okozni. Aztán szépen sorban megyünk végig a B elemein, minden 8. hivatkozásnál egy cache hibát okozva. Mire elérünk a B tömb végére, addigra pedig az első ciklusban a B tömb végén betöltött elemek is kiszorultak a cache-ből. Tehát a második ciklusunk az teljesen úgy viselkedik, mintha teljesen előről kezdeni az életét, üres cache-ből indulna. Ez tehát tartalmaz nagy N hivatkozást, és nagy N per 8 cache hibát fog okozni. Hasonló megfontolással élhetünk a harmadik ciklusnál, ugye három tömbnek mindegyiknek az összes elemére szépen sorba hivatkozunk, ez háromszor nagy N hivatkozás, összesen háromszor nagy N per 8 cache hibát okozva. Hogyha összeadjuk ezeket a számokat, akkor a program összesen 6-szor nagy N memória hivatkozást tartalmaz, és 6-szor nagy N per 8 cache hibával számolhatunk a futása során. Azt mondhatjuk tehát, hogy a cache hiba arány 1/8, vagy hogyha ezt százalékban szeretnénk kifejezni, akkor 12,5%. Ugye a programunk lineárisan járta be a tömbjeinket, ez tehát azt jelenti, hogy első blikre azt gondolnánk, ennél jobbra nem is számíthatunk. Hát minden elemet be kell hívni a cache memóriába, tehát a 6-szor nagy N hivatkozás, hát 6-szor nagy N per 8 cache hibával, ez bizonyos értelemben optimálisnak tekinthető. Na de nézzük meg a második programunkat, a ciklus egyesítéssel készült programunkat. Ugye a ciklus első sora, az megint csak az A és a B tömb elemeire hivatkozik, minden hivatkozás új hivatkozás, az mindegyike behoz egy-egy cache blokkot, tehát ez a két N darab hivatkozás ugyanúgy két N per 8 cache hibát okoz, mint az első programunk esetében. A különbség a program második sorában keletkezik, ugyanis ez a BI edik elemére hivatkozik, pontosan arra az elemre, amit a megelőző utasítás beleírt a memóriába, pontosabban a cache-be. Ez a hivatkozás tehát garantáltan nem okoz cache hibát, Így aztán a program második sora a ciklus teljes lefutása alatt összesen is csak 0 darab cache hibát fog okozni. Hasonló megfontolás igaz a ciklus harmadik sorára, az A és a B tömb i-edik eleme bent lesz a cache-ben, hiszen az előző két utasítás pontosan ezekre hivatkozott. A D tömb i-edik eleme az egy új hivatkozás, ennek megfelelően a harmadik sor az ciklus n-szeres lefutása alatt 3-szor nagy n memória hivatkozást csinál, és ez összesen nagy n per 8 memória cache hibát fog okozni. Elmondhatjuk tehát, hogy ez a ciklus egyesített program ugyanúgy 6-szor nagy n memória hivatkozást tartalmaz, mint az eredeti C kódunk, azonban ha összeadjuk a cache hibák számát, itt 2-szer nagy n, itt 1-szer nagy n, meg még itt 0, az összesen 3-szor nagy n per 8 cache hibát fog nekünk okozni. Hát ez bizony 1/16-os cache hiba arány, azaz, hogy 6,25%-os cache hiba arányt jelent. Mondhatjuk tehát, hogy a ciklus egyesítéssel készített programunk az fele annyi cache hibát okoz, reményeink szerint, mint az eredeti kód. Úgyhogy az első blikre a várakozásunk az az lehet, hogy 2-szer olyan gyorsan fusson, mint az eredeti kód. Azonban elég fontos megfigyelni, hogy a programban nem az egyetlen dolog, amit csinál a memória hivatkozás. Egy viszonylag rövid ciklus fut, tehát ez azt jelenti, hogy a ciklusnak a futási költsége, a ciklus változó növelése, a ciklus végén a feltételes ugrás vissza a ciklus elejére, ez is bizony időbe telik a processzornak. Tehát az, hogy mennyivel lesz gyorsabb vagy lassabb az egyik kód a másiknál, az nagy mértékben múlik azon, hogy az adott architektúrán ezek a járulékos költségek mennyi időt emésztenek föl. Nézzük a mérési eredményeinket. Ugye a mérést azt nagy n egyenlő 2/22-en, azaz 4 millió elemű tömbméretre végezzük. A 4 millió darab double tartalmazó tömb az olyan nagyméretű, hogy már a Core i7-esnek az L3 kesében sem fér bele, tehát kielégíti a feltételezésünket, az n az kellően nagy. A mérési eredményeink azt mutatják, hogy a Core i7-esnél egész pontosan kijött a 2-szeres futásidő. Ez azt jelenti, hogy ezen a processzoron ténylegesen a cache hibák okozta időkiesés dominálta a program működését. Érdekes módon a Pentium 4-esen, hát van különbség a két futás között, de messze nem olyan markáns, nem 2-szeres a különbség. Ez tehát azt jelenti, hogy a Pentium 4-es az bizony szenved ezzel a programmal. A Pentium 4-esben alkalmazott nagyon mély pipeline azt jelenti, hogy minden egyes feltételes ugrás egy viszonylag nagy időkieséssel, büntetéssel jár a program számára, és ezek az amortizált idők, ezek teljesen függetlenek attól, hogy a cache hivatkozásokra mennyi időt kell várni. Ezért aztán a ciklus egyesítés nem hozott nagy nyereséget a Pentium 4-es esetén. Szemben a Raspberry Pi processzoránál, ahol viszont a 2-szeres különbséget jóval meghaladó különbséget látunk. Összességében azt mondhatjuk, hogy a ciklus egyesítéssel a nyereség az architektúra függő, nem minden architektúrán azonos, de veszteséget sehol sem jelent. Tehát alapvetően megállapíthatjuk, hogy nagyon jó taktika az, hogyha kerüljük a tömbök ismételt bejárását, és ahol csak lehetséges, egy közös ciklusba vonjuk össze a tömbhivatkozásainkat. Nézzünk egy másik technikát. Legyen a példánk az az, hogy egy kétdimenziós tömböt, egy mátrixot kell bejárnunk, és akkor a mátrixot bejárhatjuk kétféle módon. Bejárhatjuk sorfolytonosan, vagy bejárhatjuk oszlopfolytonosan. A két program között, ugye a program a ciklus magjában ugyanaz az egyszemutasítás található, az A tömbnek az I sor J oszlop elemét kiemeljük, és ezt összeszummázunk egy szumma változóban. Az egyetlen különbség az az, hogy a sorfolytonos bejárás esetén ugye az I változón lépünk külső ciklusban, és a belső ciklus lépdel az oszlopokon, azaz először az első sor elemein vándorlunk végig, aztán a második sor elemein, és így tovább a tömb végéig. Az oszlop folytonos bejárásnál azt csináljuk, hogy először az első oszlop elemekkel járunk végig az összes sorba, utána a külső ciklus lép egyet, és a második oszlop elemein megyünk végig a belső ciklussal. Azt mondhatjuk tehát, hogy itt ciklus összevonást nem tudunk csinálni, És hát alapvetően itt is az a helyzet, hogy ez a két algoritmus egymással teljesen azonos eredményt ad. Algoritmus elméleti szempontból közöttük nincs különbség. Nézzük a részleteket. Hát tudjuk, hogy a C-nyelv, az a kétdimenziós tömböket sorfolytonosan tárolja a memóriába. Ez azt jelenti, hogy először az első sor összes eleme található meg a memóriában, utána következik a második sor összes eleme, és így tovább a tömbelemein. Ez nem egy egyed uralkodó működési módszer, például a Fortran nyelv az pont az oszlop folytonos tárolást tartalmazza, úgyhogy ha a Fortran nyelvben írjuk a programunkat, akkor pont az ellenkezője lesz igaz, mint amit most a C nyelvről elmondunk. Továbbra is feltételezzük, hogy egy cache blokkban 8 darab double failure, és továbbra is feltételezzük, hogy az N az elegendően nagy ahhoz, hogy a tömbünknek egy sora vagy egy oszlopa sem férjen el a cache memóriában. Próbáljuk meg kiszámolni, hány cache hibát okoz az egyik, illetve a másik módszer. A sorfolytonos bejárás gyakorlatilag a memóriában folytonosan megy végig az elemeken. Igaz, hogy ezzel a programunkban egy kétdimenziós tömbként jelenik meg, de ez gyakorlatilag egy egybefüggő memóriaterület, amelyen szépen sorba megyünk végig. Úgyhogy a korábbi megfontolásaink alapján ezt tudjuk, hogy ez azt fogja jelenteni, hogy csak minden nyolcadik hivatkozás fog nekünk cache hibát eredményezni, azaz a hiba arányunk 1/8-12,5% lesz. Ebben az esetben bízvást mondhatjuk azt, hogy ennél jobb eredményre nem is számíthatunk, hiszen a tömbünknek a minden elemét meg kell érintenünk, ez tehát azt jelenti, hogy minden elemhez legalább egy cache hivatkozásra szükség van, és akkor ez azt jelenti, hogy az az optimális, hogyha egyszer a cache-be bekerült egy cache blokk, akkor annak az összes többi elemét is meghivatkozzuk. Nézzük az oszlop folytonos bejárást. Ugye ebben az esetben minden lépésben n méretűt ugrunk a memóriában, ez tehát azt jelenti, hogy a belső ciklus más újabb lefutása során biztosan egy másik cache blokkban lévő elemre fogunk hivatkozni. Hogyha nincsen prefetch algoritmus, akkor ez minden egyes hivatkozás cache hibát fog okozni. Hogyha van prefetch algoritmus a processzorunkban, akkor esetleg esély van rá, hogy ezt a amúgy elég szabályos mintázatot megtanulja, és jó előre betölti a hivatkozott elemeket. Hogyha nincsen prefetch algoritmus, annak az lesz az eredménye, hogy először végigmegyünk az első oszlop elemein, az összes soron végigmenve, utána próbálunk hivatkozni a második oszlop elemeire, azonban addigra már a legelső sor kiszorult a cache blokkból, tehát az újra cache blokk hibát fog okozni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden egyes memória hivatkozásunk cache hibát okoz, és egy 100%-os cache hiba arányjal számolhatunk. Ez ugye a másik véglet, ennél rosszabbat el sem tudunk képzelni. Úgyhogy nagyon jót tesz nekünk, hogyha a programunk adatszerkezeteinek a tervezésekor megpróbálunk igazodni annak az adatszerkezetnek a memóriabeli elhelyezkedéséhez. Nézzük a mérési eredményeket. Hogyha az N az 2048, ez azt fogja jelenteni, hogy egy 2048x2048, azaz 4 millió elemű mátrixunk van, ez kellően nagynak mondható. Hát azt látjuk, hogy a Core i7-es esetén egyáltalán nincs különbség a két program lefutása között. A Core i7-esben egy olyan fejlett prefetch algoritmus van, ami ezt a rendkívül kiszámítható mintázatot könnyedén megtanulja, és mindig a kezünk alá előre betölti azt a cache blokkot, amire éppen a következőkben szükségünk lesz. A Pentium 4-nél valami brutális különbséget látunk. A sorfolytonos bejárás az gyakorlatilag az L1 cache sebességével végigrohan a mátrixon. Ezzel szemben az oszlopfolytonos bejárás, hát itt ma, gyakorlatilag a 20-szoros különbség, az L1 és az L2 cache sebessége közötti különbség gyönyörűen látszik. Hasonlóan jár a Raspberry Pi processzora is. A ROG chip az egy abban található prefetch algoritmus, de nem tud olyan hatékonyan működni, mint a Core i7-es processzor. Most nézzünk egy másik példafeladatot. A feladatunk legyen a matrix transzponálás. Ugye az egyszerű kód, amit írhatunk hozzá, hát valószínűleg mindenki ezzel a kóddal állna elő. Amit megállapíthatunk a kódról, az az, hogy az A tömböt ez sorfolytonosan járja be. Az A, I, E elemekre hivatkozva soronként szépen sorba haladunk. Azonban a B tömböt, ahova az eredményt rakjuk, azt oszlop folytonosan járja be. A szomorú megállapításunk az az, hogy a ciklus sorrendjének a cserejeit nem segít. Ha megcseréljük a két ciklus sorrendjét, akkor a B tömböt fogjuk sorfolytonosan bejárni, és az A tömböt oszlop folytonosan. Továbbra is abból a feltételezésből kiindulva, hogy egy cache blokkban 8 darab double fér el, és hogy a nagy N értéke kellően nagy ahhoz, hogy egy sor, illetve a matrix már ne férjen el a cache memóriában, próbáljuk meg kiszámítani a cache hiba arányt erre az egyszerű algoritmusra. Ugye az A tömb sor folytonos elérése, N négyzet tömbelemet érünk el, N négyzet per 8 cache hibát fog okozni. A B tömb oszlop folytonos elérése, N négyzet elem, N négyzet darab cache hibát fog okozni. Összeadva ezt összesen, ugye a két N négyzet darab memória hivatkozás, N négyzet per 8 plusz N négyzet cache hibát fog okozni. Hosszabb, rövidebb törpölés után az ember rájön, hogy ez bizony 9/16 cache hibát jelent, azaz 56,25%. Vajon lehet-e ennél jobbat elérni? Hát a ciklusok sorrendjének a cseréjével nem. Azonban van egy másik technika, amit blokkos ciklus szervezésnek nevezünk. Nézzük csak, mi történik ebben az esetben. Azt csináljuk, hogy a ciklusunk belsejét belbontjuk még két ciklusra, és a belső ciklus, belső két ciklus, az egy adott konstans BLK méretű négyzeten megy végig. Vegyük észre, hogy az algoritmusunk olyan, hogy az A tömbben egy ilyen BLK darab elemet tartalmazó sorból, BLK darab sort, ha veszünk, akkor egy kis négyzetet kapunk a tömbben, és ennek a helye a transzponálás után szintén egy ugyanilyen méretű négyzetet foglal el az eredménymátrixban, csak a maga a BLK méretű blokk van megtranszponálva az eredménymátrixban. Így tehát a belső két ciklusban föl tudjuk dolgozni csak a blokkot, és utána a külső két ciklussal pedig blokkokon lépdelve tudunk haladni. Ez azzal a reménnyel kecsegtet, hogy ha a BLK méretet ügyesen választjuk meg, azaz úgy csináljuk, hogy a BLK-szor BLK méretű blokk, mind a forrás, mind pedig az eredményblokk egyszerre befér a cache-be, akkor azzal a reménnyel élhetünk, hogy a belső két ciklus az mindig ugyanazokra az elemekre fog hivatkozni, azaz egyszer behozza a cache-be az értéket, és onnantól több cache hibát nem okoz. Olyan, mint hogyha egy időbeni lokalitás lenne jellemző a programunkra. Ennek az lesz az eredménye, hogy összességében a programunkban mind a A tömb sorfolytonos, mind a B tömb oszlopfolytonos bejárása végül is összességében csak N négyzet per 8 cache hibát fog okozni. Hiszen, hogyha egy elemet behoztunk egyszer a memóriába, akkor azt utána már a cache memóriából tudjuk kiszolgálni egészen addig, míg a transzponálás végére nem érünk. Ez összességében a két N négyzet darab memória hivatkozásunkba N négyzet per 8 plusz N négyzet per 8, azaz összesen 1/8 cache hiba arányt fog okozni, ami 12,5%-nak felel meg. Ez elég markáns javulás a naív algoritmus 56%-os cache hiba arányához képest. Természetesen ez a javulás nagy mértékben függ a BLK méretétől. Mekkora legyen a blokk méret? Ugye nem nagyon nehéz belátni, hogyha a BLK méretet szélsőségesen kicsire, mondjuk 1-re választjuk, akkor gyakorlatilag visszakapjuk a blokkszervezés nélküli állapotot. Tehát megállapíthatjuk, hogyha a BLK méret túl kicsi, akkor gyakorlatilag a blokkszervezés nélküli algoritmust kapjuk. Ha BLK túl nagy, akkor pedig nem fog a BLK-szor BLK blokk beférni a cache memóriába, és ennek az eredménye megint az, hogy olyan cache hiba arányt kapunk, mintha nem is lenne blokkszervezés. Akár túl kicsire választjuk a BLK-t, akár túl nagyra, az eredmény az lesz, hogy nem kapjuk meg a várt nyereséget. És hát az, hogy mi az optimális BAK, az nagy mértékben architektúra függő. Nagyon függ attól, hogy az adott architektúrában mekkora a cache mérete, illetve hogy mennyire tud hatékonyan működni a prefetch algoritmus benne. Az egyetlen módszer, amit el tudunk követni, az az, hogy kipróbálunk többféle BAK méretet. Tegyük fel, hogy egy 2048x2048-as mátrixról beszélünk, akkor a BLK elképzelhető értékei hát 1-től 2048-ig terjednek, próbáljuk meg ezeket mind végigmérni. Az ábránkon a mérési eredmények mellé betettük a blokkosítás nélküli eredményt, tehát az egy konstans érték, úgyhogy egy vonalként ide behúztuk platóként. És láthatjuk, hogy hát minden architektúrában igaz az, hogyha túl kicsi a blokk méret, akkor lényegében visszakapjuk a blokkszervezés nélküli eredményt, illetve ha túl nagy a blokk méret, akkor szintén visszakapjuk a blokkszervezés nélküli mérési eredményt. Az, hogy mi az optimális blokk méret, az architektúránként más is más. A Pentium 4-esen például a 32-es blokk méret adta a legjobb eredményt, a Core i7-esen pedig a 8-as blokk méret. A ROG-chip ARM processzor esetén 8-tól 32-ig, 8-tól 64-ig körülbelül ugyanazt az eredményt kapjuk. Azt is láthatjuk, hogy architektúránként különböző a nyereség mértéke, attól függően, hogy melyik architektúra mennyit tud profitálni az eredményből. Vegyük figyelembe, hogy az ábránk ugyan nagyon hasonlóak, ha csak messziről hunyorítva nézzük őket, de a függőleges tengelyen a skála az természetesen és architektúránként más és más. Hiszen nagyon bután néznek ki egy ábrában ábrázolva a Core i7-es, ami a legrosszabb esetben is 300 millisekundum alatt befejezte a műveletet, és a leglassabb a Raspberry Pi processzora, ami meg ehhez több mint 8000 millisekundum kellett neki. Nézzünk még egy eset tanulmányt. A Matrix szorzás művelete. Matrix szorzás művelete az egy kellően bonyolult művelet, ahhoz, hogy ne legyen triviális a megoldás. Mit is csinálunk? Egy C mátrixba az A és a B mátrix szorzatát kell előállítani. Hát ez ugye azt jelenti, hogy a C mátrixba az I és I egyik elemet úgy kapjuk meg, hogy egy N hosszú szummát el kell kiszámolnunk az itt látható képlet szerint. Ha bármelyik kezdő programozónak kiadjuk ezt a feladatot, akkor körülbelül ezzel a naív algoritmussal áll elő. Azt hiszem mindenkinek ez jutna elsőre eszébe. Három egymásba ágyazott ciklusunk van, amelyik a mátrixainkon végighalad. Hát erre az algoritmusra ráereszthetjük az összes általunk ismert tanult technikát. Három ciklusunk van, úgyhogy a ciklusok sorrendjének a csereberélése nagyon is eredményekkel kecsegtet. Némelyik mátrixot ez az algoritmus sorfolytonosan járja be, némelyiket oszlopfolytonosan járja be, úgyhogy a blokkosítás is nagyon ígéretesnek tűnik ebben az esetben. Úgyhogy mindkét módszert kipróbáljuk, és megnézzük, hogy ez milyen eredményt hoz számunkra. Nézzük először a ciklus sorrend optimalizálást. Próbáljuk meg megállapítani, hogy a naív sorrend, az IJK sorrend, az mennyi cache hibával jár. Ugye megállapíthatjuk, hogy összesen 4x n köb memória műveletünk van, hiszen a ciklus magja n köbször fut le, és összesen 4 memória hivatkozás van benne. Egyszer a CI elem olvasása, aztán az AIK és a BK elem olvasása, végül pedig a CI elem írása. Ez tehát 4x n köb memória hivatkozás. Vegyük sorra ezeket a memória hivatkozásokat. A CIJ tömb elem olvasása az egy sorfolytonos bejárást jelent, ráadásul úgy, hogy a belső ciklus, a legbelső ciklus, az mindig ugyanarra az elemre hivatkozik, hiszen itt az indexek között nem szerepel a K. Ez tehát azt jelenti, hogy ez a sorfolytonos bejárásnak megfelelő N négyzet per 8 cache hiba arányt fog okozni. Az AIK tömb bejárása szintén sorfolytonos bejárás, azonban itt azt kell megállapítanunk, hogy mindegyik sort N-szer beolvassuk. És hogyha N elég nagy, akkor a sor eleje már kiszorul a cache-ből, mire a sor végére érünk, tehát olyankor az a sor hivatkozás újból kezdi a cache hibák okozását, tehát ez az n köb darab hivatkozás az AIK elemekre, ez n köb per 8 cache hibát fog nekünk okozni. A BKJ elemek elérése pedig oszlopfolytonos bejárás szerint történik, mindegyik elemet M-szer érjük le, tehát ez összesen M-köb hivatkozás, N-köbkes hívával eléggé elkeserítő. Szerencsére a CIJ írással soha nem okoz cache hibát, hiszen pontosan ugyanarra az elemre hivatkozunk, amit a korábbi CIJ olvasás már behozott a cache-be. Ez a művelet legalább nem okoz nekünk cache hibát. Hogyha összeadjuk ezeket az elemeket, ezeket a hibaszámokat, akkor azt látjuk, hogy az N négyzet per 8, meg N köb per 8, meg a BKJ-nek az N köb hibája hogyan aránylik az összesen 4 N köb hivatkozáshoz. Hát ez a hányados, ez természetesen függ az N értékétől. A legjobb, amit tehetünk, hogy az aszimptotikus vizsgálatérzést vizsgáljuk, ami azt jelenti, hogy megnézzük ennek a kifejezésnek a határértékét, ha N tart végtelenhez. Az aszimptotikus viselkedésben az a megfigyelhető jelenség, hogy a legnagyobb kitevői az N köbös tagok fognak dominálni, tehát ez az N négyzetes tag, ha N elég nagy, akkor ez gyakorlatilag eltörpül a másik két tag mellett, így aztán összesen itt van 1 nyolcad, itt van 8 nyolcad hivatkozás, és ezt kell 4 N köb hivatkozáshoz hasonlítani, hát ez összességében 9,32-ed, azaz 28%-os cache hiba arányt jelent. Próbáljunk meg egy másik ciklus sorrendet. Mondjuk az IKJ sorrendet, azaz gyakorlatilag a legbelső ciklust és a második legbelső ciklusnak a sorrendjét fölcseréltük egymással. Ugye a CIJ-nek az olvasása most is sorfolytonos bejárást jelent, most azonban már nem igaz az, hogy a legbelső ciklus mindig ugyanarra az elemre hivatkozik, hanem úgy járunk vele, hogy minden egyes sort n-szer olvasunk végig, úgyhogy akármilyen szomorú ezt kimondani, ez most már romlott a helyzet, N köb per 8 hibát fog nekünk okozni. Az AIK bejárása a sorfolytonos bejárás, na erre most igaz az, hogy a belső ciklus mindig ugyanazokat az elemeket hivatkozza, hiszen itt nem szerepel a J-index, úgyhogy visszanyertük, amit az előbb elvesztettünk, mert most az A tömb elérése fog N négyzet per 8 cache hibát okozni. És az igazán jó hír az az, hogy ebben a ciklus sorrendben a BKJ elérése is sorfolytonos elérés eredményez. Hát itt is mindegyik sort N-szer olvassuk el, tehát ez itt N köb per 8 hibát fog okozni. A CIJ írása továbbra sem okoz cache hibát, ez tehát nem ad hozzá a számolásunkhoz. Az eredményünk, hát az N négyzetes tagot azt itt is eltörpülőnek tekinthetjük, és akkor marad nekünk az, hogy összességében itt van egy N köb per 8, itt van egy N köb per 8, és ezt kell nekünk a 4N négyzethez arányosítani. Ez 2,32-ed, azaz 1,16-od, azaz 6%-os, 6,25%-os cache hiba arányt jelent összességében. Elég markáns javulás a naív sorrendhez képest. Hát az a helyzet, hogy három ciklust összesen hatféleképpen lehet sorba állítani, és első blikre nem nagyon van tippünk, hogy melyik milyen eredményt hoz. Az egyetlen módszer, amit el tudunk kérni, az az, hogy rigorózusan végigcsináljuk az elemzést mind a hat módszerre. És hát az elemzés eredményét ebben a táblázatban foglaljuk össze, mindegyik memória hivatkozásra külön-külön feljegyezve, hogy az hány cache hibát okoz az adott ciklus sorrend esetén. Megállapíthatjuk, hogy a legjobb ciklus sorrend az az IKJ, aszimptotikus hiba arányt tekintve ezzel azonos minőségű a KIJ sorrend. Azonban, hogyha véges N méretre számolunk, akkor az N négyzetes tag az ugyan kisebb értéket ad, mint az N köbös, de azért létezik és hozzáad a méréshez, és hát az IKJ sorrendnek az N négyzetes eleme az egy 1/8-os szorzóval van jelen, tehát azt remélhetjük, hogy az IKJ sorrend az véges N méretekre jobb eredményt ad, mint a KIJ sorrend. Azt is megállapíthatjuk, hogy a naív IJK sorrendünk az nem a legjobb, de nem is a legrosszabb a létező sorrendek közül. Hogyha a grafikonon ábrázoljuk a különböző sorrendeket, mint a 6 sorrendet, egy-egy görbében, különböző tömméretek mellett, akkor azt láthatjuk, hogy valóban az IKJ sorrend adja a legjobb eredményt, van olyan architektúra, ahol ez markánsan jobb, még a második legjobb KIE sorrendnél is, például a Pentium 4-nél így van. Van olyan architektúra, ahol a két legjobb sorrend az azonos eredményt ad, például a Core i7-nél így van, azonban egyértelműen és markánsan mindenhol az IKE sorrend az jobb, mint az összes többi, és hát a legrosszabb sorrend pedig nagy tömméreteknél egészen be tud lassulni. Bizonyos méréseknél megfigyelhetünk itt kiugrásokat a mérési eredményben, különösen a Core i7-nél van ez a különös kiugrás. Ez nem ahhoz hasonló, mint amit a korábbi grafokonoknál láttunk, ahol valamiféle random ingadozást láttunk, ezek megismételhető eredmények. Ha lefuttatjuk többször a mérést, akkor is ugyanezeket az eredményeket kapjuk. Nehéz megindokolni, hogy pontosan mi okozza, de az a helyzet, hogyha egy adott cache-méretnek a határára érünk, de nem pont egész számú blokkok férnek be a cache-be, akkor egészen fura egymásra hatások tudnak kialakulni, egészen fura keresztbeverések, egy hivatkozás pont kiszorítja azt az elemet, amire éppen jön a hivatkozás, és hogyha ez az egymásra hatás egy másik blokk méretnél, másik tömméretnél kicsit másképp jön ki, akkor esetleg nem lép fel az effektus, ilyen dolgok tudják okozni ezeket a kiugró hatásokat. Szerencsére a legjobb sorrendnél, az IKE sorrendnél nem jelentkezik ilyen probléma, tehát az egyértelműen és markánsan nyer mindegyik architektúrában. Csinálhatunk blokkos ciklusszervezést is. Ugye ez is nagyon architektúra függő, sőt, ez mindenképpen architektúra függő, tehát nem marad más lehetőségünk, mint a kísérletezés. Lehet mind három ciklus blokkosítani, akkor ugye 6 egymásba ágyazott ciklust kapunk összességében, vagy lehet a háromból összesen csak 2. Mindegyiket ki tudjuk próbálni, és lássuk, hogy milyen eredményeket kapunk. Hát az eredmények azt fogják mutatni, hogy a legjobb ciklus sorrend, az IKE sorrend és a KIE sorrend, az jobb lett mindegyik másik megoldásnál, és ez a blokkosításon már nem tudott nyerni, nem lett tőle jobb. A többi ciklus sorrenden azonban igenis segít a blokkosítás, és az jön ki a mérési eredményekből, hogy mind három ciklus blokkosítása adja a legjobb eredményeket. Itt tehát láthatjuk néhány variációt, hogy a teljesen blokkosítás nélkül az IKE sorrendet, illetve blokkosítva mindhárom ciklus blokkosítva a többi mérési eredményeket. Azt láthatjuk, hogy bizonyos architektúráknál a blokkosítással a gyengébb megoldások is megközelítik mérési eredményben a legjobb ciklus sorrendet, de nem érik el, és különösen nem verik meg. Tehát a legjobb ciklus sorrend az abszolút nyerő, de a blokkosítás is segíteni tud ezen a feladaton, még meg elég markánsan. A nyereség az különböző tud lenni architektúránként, függően attól, hogy mennyire hatékony a cache szervezése, és mennyire hatékony prefetch algoritmus tartalmaz az adott architektúra. Úgyhogy különböző eredményeket kapunk a különböző architektúrákon, de összességében ezek a módszerek alapvetően működnek. Úgyhogy összefoglalva a mátrixolzásról megállapíthatjuk, hogy a naív mátrixolgó algoritmus az bizony elég lassú, a blokkos szervezés sokat javíthat rajta, de a ciklus sorrend optimalizálás az igazán nyerő, ebben az esetben az IKE sorrend az blokkosítás nélkül is jobb volt minden más megoldásnál. Ez azonban messze nem triviális eredmény, a ciklus sorrendet nagyon alaposan át kell gondolni, egy bonyolultabb algoritmusnál ez egy elég bonyolult számítás tud lenni, és az pedig, hogy a blokkosításnak milyen nyeressége van, azt lényegében csak méréssel tudtuk megállapítani. Úgyhogy összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy sokszor lényegesen gyorsabb lesz a programunk attól, hogyha figyelünk a lokalitásra, tanultunk is erre néhány technikát, ugye a ciklus egyesítés egy rendkívül egyszerű technika, amit gyakorlatilag mindig érdemes alkalmazni, amikor csak szóba tud jönni. A ciklus sorrend optimalizálással nagyot lehet nyerni bizonyos algoritmusoknál, és néha pedig a blokkos szervezés segíthet. Ezzel azonban nem fogyott ki az eszköztárunk, van még további módszerek is léteznek a lokalitásbarát programozásra. Vannak adatszerkezetek, amik kifejezetten cache tudatosak, vannak algoritmusok, amik kifejezetten cache tudatosak. Például a funnel sortnak nevezett rendezési algoritmus egy kifejezetten cache barát rendezési algoritmus, illetve a matrix műveletekre az úgynevezett Morton reprezentáció tud nagyon jó eredményt adni. Ez egy rendkívül ravasz adatstruktúra, amelyikben nem sorfolytonosan tároljuk a matrix elemeit, nem oszlopfolytonosan tároljuk a matrix elemeit, hanem egy egészen különös, egymásba hagyazott spirális sorrendben rakjuk le a matrix elemeket, ami kvázi automatikusan blokkosítja a műveleteket, hogyha naív sorrendben járjuk be utána a matrixot. Ezzel a reprezentációval azt tudjuk elérni, hogy a viszonylag naív módon implementált algoritmusaink is úgy viselkednek, mintha ügyesen blokkosítottuk volna a szervezést. Ezzel még nincs vége a módszereknek, további módszerek is léteznek. Ahelyett, hogy ezeket sorolnám, inkább fölhívom a figyelmet arra, hogy ezek a módszerek messze nem mindenhatóak, és egyáltalán nem biztos, hogy mindig segítenek. Ráadásul, például, hogyha a matrixozásnak a blokkos programjára ránézünk, akkor azt látjuk, egy tökéletesen olvashatatlan kódot kaptunk, tehát a programnak a hiba kezelése és hiba felderítését azt abszolút keresztül tudja vágni egy ilyen optimalizálás. Úgyhogy ezzel csinyán kell bánni. Donald Knuth professzor híres mondata ez: premature optimization is the root of all evil, azaz minden gonosz a korai optimalizálásból fakad. Igenis, ezeket a technikákat óvatosan, és csak akkor kell bevetni, hogyha az algoritmusunk amúgy már helyes, és azt látjuk, hogy van egy része, amely kifejezetten meghatározó a futásidőben, azaz azon a részen markánsat tudunk nyerni a lokalitásbarát módszerek alkalmazásával. Ezzel a mai előadásunk végére értünk. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!